Kedves hallgatóm! A második tesszalonikai levél harmadik részének harmadik versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. De hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Ez csodálatos. Én már sokszor hátat fordítottam neki, de ő sohasem hagyott el engem. Ő hűséges. Ő mindig hű marad. A keresztényeknek nagyon komolyan kell venniük ezt a kis verset. Az Úr hűséges, és ő megőriz minket. A keresztényeknek meg kell erősödniük. Manapság a családi élet és a gyülekezeti élet eléggé megtépázódott, és a hívők életében is sok zűrzavar található. Meg kell erősödnünk. Miként erősödhet meg a hívő? Azáltal, hogy Isten igéjéhez jön, és engedi, hogy az befolyásolja az életét. Az Úr az ő szava által munkálkodik. Isten igéje megtart minket a gonosztól. Valaki ezt mondta. A Biblia visszatart téged a bűntől, és a bűn visszatart téged a Bibliától. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Második tesszalonikai levél, harmadik rész, negyedik vers. A keresztényeknek tenniük kell valamit, és különleges parancsolatokat kell teljesíteniük. Láttuk, hogy Pál az első tesszalonikai levélben, az ötödik részben 22 parancsot sorol fel. Nem csak 10 parancsolat van, hanem 22, amit a hívőknek teljesíteniük kell. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Ezek az ő parancsolatai. Pál bízott az Úrban a tesszalonikaiakkal kapcsolatban. Ő vezette őket az Úrhoz azzal a bizodalommal, hogy megcselekszik mindazokat, amiket nekik parancsolt. Hitte, hogy ez a tesszalonikai gyülekezet folytatja csodálatos bizonyságtételét a környezetében. Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Második tesszalonikai levél, harmadik rész, ötödik vers. A hívőnek Isten szeretetében kell járnia. Ha ma az ő szeretetének napfényében jársz, Isten szeretete árasztja el a szíved, és tudod, hogy ő szeret téged. Ezt a szeretetet bemutathatod a lélek hatalma által, mert csak Isten lelke teheti Isten szeretetét valóságossá nekünk. A szeretet a lélek gyümölcse. Nem szerethetünk természetes alapon minden Jánost, Pétert és Sámuelt. És az a véleményem, hogy Isten nem is várja el tőlünk. Pál azt írta a Filippi keresztényeknek, hogy a mi szeretetünk legyen józan, ami érzékelteti, hogy óvatosnak kell lennünk abban, hogy kiket szeretünk körülöttünk. Vannak emberek, akik bántanak minket, ha kitárjuk előttük a szívünket. A Krisztus álhatatosságára. Ez nem azt jelenti, hogy vitatkoznunk kell arról, hogy a premillenista, vagy a pretribulációs, vagy a poszttribulációs, vagy az amillenista álláspont a helyes, hanem hogy türelmesen várjuk Krisztus eljövetelét. Ó, milyen csodálatosak ezek a versek! Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsoljuk nektek, hogy tartsátok távol magatokat minden olyan testvértől, aki tétlenül és nem aszerint a hagyomány szerint él, amelyet tőlünk vettetek át. Második tesszalonikai levél, harmadik rész, hatodik vers. Parancsoljuk nektek! Pál nem beszél üres járatban. A hívő nem élhet rendetlenül. Ismerek embereket, akik hangoztatják, hogy el kell mennünk a szórakozó helyekre, együtt kell innunk az iszákosokkal, hogy bizonyságot tehessünk nekik. Sajnos, ismerek egy fiatal hölgyet, aki alkoholistává lett, mert ezt a módszert követte. Isten mondja, hogy tartsuk távol magunkat a rendetlenektől. Bizonyára szólnunk kell nekik Jézus Krisztusról, de nem szabad haverkodnunk velük. Isten nagyon világossá teszi, hogy mit kell követnünk. Mert magatok is tudjátok, hogyan kell követnetek minket, hiszen mi nem tétlenkedtünk közöttetek. Második Tesszalonikai levél, harmadik rész, hetedik vers. Az egyforma tollú madarak összetartanak. Olyan leszel, mint a körülötted levő tömeg. A hívőknek nagyon vigyázniuk kell arra, hogy milyen társasággal tartanak együtt, és kikkel lépnek kapcsolatba. A tesszalonikaiak helyes kapcsolatban voltak az Úr Jézussal, és ezért szenvedniük kellett. Pál oktatta, vigasztalta, és bátorította őket. Most tudatja velük, hogy ő is nehézségeken és üldöztetéseken megy át. Barátom, ha kiállsz az Úr mellett, az neked kerül valamibe. Már láttuk, hogy a hívőknek meg kell erősödniük Isten igéjében. Aztán megjegyeztük, hogy milyen fontos, hogy a hívő hitben járjon, és hogy Isten igéjére alapozódjék az élete. Most érkezünk a hívő cselekedetéhez, ami szintén nagyon gyakorlatias. Ez magában foglalja mindazokat, amikben részt kell vennünk, hogy Isten igéje megtalálja útját szívünkbe és életünkbe. Nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Második Tesszalonikai levél, harmadik rész, nyolcadik vers. Nem éltünk senkinél ingyen kenyéren. Pál fizetett azért, amit megevett, hanem fáradtsággal és vesződtséggel dolgoztunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek. Nem engedte meg, hogy bárki fizessen neki köztük végzett misszionáriusi munkájáért. Azt hiszem, ez különösen vonatkozik az első misszionáriusi utazására. Amikor megérkezett egy városba, mint misszionárius, nem foglaltak neki szállást a helyi motelben. Nem adtak neki ellátást, sem szeretett adományt nem gyűjtöttek össze, amikor először odament. Nagyon vigyázott rá, hogy kifizesse a saját költségeit. Ezt megemlíti a tesszalonikaiaknak és a korintusiaknak is. Amikor gyülekezeteket alapított, akkor sátorkészítéssel tartotta fenn magát. Mégis, miután a gyülekezetek megerősödtek, és Pál visszatért, hogy meglátogassa őket másodszor és harmadszor is, akkor adomány fogadott el tőlük. Ez világossá teszi a galatáknak, hogy nekik is adakozniuk kell. Hálát ad a filippieknek adományukért. Adományt vitt magával harmadik misszionárius útján, hogy átadja a jeruzsálemi szegény keresztényeknek. Nyilvánvalóan Krisztus eljövetelének nagy igazsága nem okozott Pálnál fanatizmust, vagy azt, hogy észszerűtlen álláspontot foglaljon el a pénzügyekkel kapcsolatban. Minden korban vannak fanatikusok. A múlt évszázadokban voltak olyanok, akik várták Krisztus visszatérését, ezért eladták otthonaikat és vagyonukat, fehér lepedőkbe takaróztak, fölmentek a háztetőre, hogy várják az Úr eljövetelét. Számos tettük alapján fanatikusoknak lehetett őket nevezni. Például miért kellett a háztetőre menni? Vajon az Úr nem vonhatta volna az embert a levegőbe a földről éppen olyan könnyen, mint a háztetőről? Ha valakinek föl kellett menni a tetőre, akkor nem lett volna jobb egy hegycsúcs. Aztán miért kellett fehér lepedőt teríteni magukra? Azt hiszem, hogy az Úr majd megfelelő ruhát ad nekünk, amikor elmegyünk jelenlétébe. Miért kellett eladniuk vagyonukat és pénzé tenni azt? Azt gondolták, hogy a pénzt magukkal vihetik. Láthatjuk, hogy az emberek nagyon különös és értelmetlen lépéseket tesznek, mert úgy hiszik, hogy Krisztus hamarosan visszatér. Tény, hogy nincs a Bibliában olyan tanítás, ami azt követeli, hogy keményebben és erőteljesebben kell dolgozni Krisztusért. Ha hisszük, hogy eljön, akkor dolgozunk érte. Elfoglaljuk magunkat az Úr munkájával. Isten igéjének magvait vetjük a világ földjébe, hogy majd termést hozzon. Nem azért, mintha nem volna meg a jogunk erre, hanem azért, hogy önmagunkat állítsuk elétek követendő példaként. Második Tesszalonikai levél, harmadik rész, kilencedik vers. Pál azt mondja, hogy mint apostolnak, aki az Úrhoz vezette őket, és gyülekezetet alapított közöttük, joga és felhatalmazása lenne arra, hogy adományt fogadjon el, de nem tette, hogy példát adjon a tesszalonikai hívőknek, hogy valaki nevezesse őket fanatikus álláspontra. Egy fiatal házaspár volt az osztályomban, amikor oktattam egy bibliai intézetben, akik a fanatizmus felé hajlottak. Azt gondolták, hogy ők szuperkeresztjének és mindenki más fölé emelkednek. De vizsgadolgozatukra csak rossz osztályzatot adhattam, mert valójában nem ismerték Isten igéjét, jól lehet magukat nagyon lelkieknek képzelték. Nem gondolom, hogy valaki igazán lelki ember lehet, ha nem ismeri Isten igéjét. Oda jöttek hozzám, amikor lelkipásztor lettem abban a városban, és azt mondták, hogy a misszió mezőre akarnak menni. Abba a gyülekezetbe jártak, ahol én szolgáltam, pedig nem voltak tagjai gyülekezetemnek. Megkérdeztem tőlük, hogy van-e anyagi támogatójuk. Azt mondták, hogy nincs. Megkérdeztem. Azt gondoljátok, hogy minden támogatás nélkül kimehettek a misszió mezőre? Ezt mondták. Ó, mi bízunk az Úrban. Így válaszoltam. Nagyon helyes, hogy bíztok az Úrban, de nem bízhatnátok abban is, hogy ő segít nektek támogatót keresni? Miért nem léptek be egy hírneves missziótársulatba, és miért nem dolgoztok velük együtt? Ha az Úr elhívott titeket a misszió mezőre, akkor ő majd megteremti a szükséges támogatást, és szükségleteiteket bizonyos emberek szívére helyezi, akik imádkoznak értetek, és támogatnak titeket anyagilag. Nem, nem akarták ezt tenni, hanem csak bíztak az Úrban. Ez a fiatal pár kiment a misszió mezőre, és kudarcot vallottak. Haza kellett őket hozatni olyan emberek pénzén, akik éppen erre adakoztak. Azóta már el is váltak egymástól. A nő ismét férhez ment. Hallottam, hogy a férfi teljesen hitetlenné vált, jól lehet kétlem, hogy valaha hitte egyáltalán. Magatartásuk ostoba és fanatikus volt. Pál nagyon gyakorlatiasan végezte misszió munkáját. Ellátta magát a saját kezének munkájával, és példává lett a tesszalonikai hívőknek. Ez még jobban kiemelődik a következő versben. Mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Második tesszalonikai levél, 3. rész, 10. vers. A hívő, aki várja az Úr visszatérését, nem lehet álmodozó, hanem dolgoznia kell. Aki nem dolgozik, az ne is egyék. Ezt a szabályt fekteti le az apostol. Ha valaki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Különös, hogy mennyire fanatikusak az emberek ezzel kapcsolatban. A Moody Bible Institute egyik dékánja mondott el egy esetet, ami körülbelül 80 évvel ezelőtt történt. Két fiatal ember együtt lakott egy szobában, akik szintén szuperszenteknek tartották magukat, és úgy vélték, hogy már teljesen megszentelődtek. Egy napon nem jelentek meg az étkezőben reggelire, sem ebédre, sem vacsorára. Ezért a dékán fölment hozzájuk, hogy meglássa, mi a bajuk. Csak ültek és nézték az eget. Megkérdezte tőlük, hogy betegek? Nem voltak betegek. Akkor miért nem jöttetek le étkezni? Ezt mondták. Csak bízunk az Úrban. Várjuk, hogy megmondja nekünk, hogy lemenjünk-e enni. Éhesek vagytok? Kérdezte az dékán. Elismerték, hogy éhesek. Nem gondoljátok, hogy az Úr így mondja el nektek, hogy le kell mennetek enni? Ezt mondták. Nem, csak különös kinyilatkoztatást veszünk át, és nem mozdulunk semmit egészen addig. Erre a dékán így folytatta. Új hírem van nektek. Megmozdultok, de nem az étkező terembe, hanem kiköltöztök az iskolából. Itt nem maradhattok. Nincs helye az ilyenfajta fanatizmusnak. Ma a proféciák területén találkozunk fanatizmussal. Nagyon érdekes, hogy ebben a levélben, ami főként proféciákkal foglalkozik, csak nem a levél fele gyakorlati kérdéseket tárgyal. Hangsúlyozza Krisztus egyházáért való eljövetele nagy igazságának gyakorlati oldalát. Aki fanatikusan kezeli a proféciát, az egyáltalán nem helyesen gondolkozik a profétai igazságról. Munkálkodva kell várakoznunk. Egy nagy birtok kertésze Észak-Itáliában látogatót vezetett végig a kastélyon és a gyönyörű, jól művelt kerteken. Amint a látogató a kertésszel és feleségével ebédelt, dicsérte őket a jól rendben tartott kertekért. Megkérdezte, mikor volt itt utoljára a tulajdonos? A férfi ezt mondta, körülbelül 10 évvel ezelőtt. A látogató ezt kérdezte, akkor miért tartják rendben a kerteket ilyen makulátlanul és szépen? Ezt mondta, mert várjuk visszatérését. A látogató így folytatta, talán a jövő héten jön vissza. A kertész így válaszolt, nem tudom, hogy mikor jön, de már ma várom őt. Jól lehet, nem érkezett meg azon a napon, a tulajdonos hamari visszatérésének tudatában élt. A kertész nem a kapunál várakozott, és nem figyelte az utat, hogy vajon érkezik-e már a gazda. Ő a kertben volt, metszett, füvet vágott, gyomlált, plantált. Elfoglalta magát. Pál erről beszél, amikor azt mondja, hogy meg kell erősödnünk az Úrban, hiszen várjuk visszatérését. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Láthatjuk, hogy a tesszalonikaiak között volt néhány fanatikus, aki egyszerűen visszavonult, és eldöntötte, hogy egész idejét az Úr visszatérésének várásával tölti. Pál ezt írja, ne etessétek őket, menjenek dolgozni, mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek. 2. Tesszalonikai levél, 3. rész, 11. vers. Itt bemutatja a helyzetet. Voltak egyesek, akik egyáltalán nem tettek semmi hasznosat. Nem érdekelte őket, hogy terjesszék Isten igéjét, hanem haszontalanságokban lelték kedvüket. Bajt okoztak a tesszalonikai gyülekezetben. Elég egy rossz alma ahhoz, hogy megrontsa az egész kosár almát. Csak egy kis légy kerüljön a kenetbe, és már kellemetlenné teszi. Csak egyetlen fanatikus legyen a gyülekezetben, az nagyon sok ember lelki életét megkeserítheti. Ezért mondta Pál már korábban, hogy szakadjanak el az ilyenektől, akik rendetlenül viselkednek, és bizonyos vagyok benne, hogy ezek a haszontalanok voltak a gondolatában. Lefoglalták magukat, mint a termeszek, és éppen olyan eredménnyel a tesszalonikai gyülekezetben. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csendesen dolgozva a maguk kenyerén éljenek. 2. Tesszalonikai levél, 3. rész, 12. vers. Ez nem hangzik nagyon lelkinek, ugye? Ez nem hangzik nagyon teológiainak sem. De bizonyára nagyon is gyakorlatias. Ez nagyon sok problémát megoldana az átlagos gyülekezetekben, ha a bajkeverők csöndesen dolgoznának, és tennének valami hasznosat. Érdekes, hogy aki a legnagyobb bajkeverő bármelyik gyülekezetben, ahol szolgáltam, az járult hozzá a legkisebb mértékben a munkához, és erre véletlenül jöttem rá. A gyülekezet pénztárosa beszélt nekem arról, hogy milyen bajt okoz valaki. Így szóltam. Az az ember gazdag, és feltételezem, hogy igen bőkezű adakozó, és természetesen érdekli, hogy a pénzét miként költik. A pénztáros rám nézett és nevetett. Ezt mondta, az az ember csak 10 dollárt ad az Úr munkájára. Hidd el nekem, hogy sokkal több bajt okozott, mint amennyit a 10 dollárt ért. Ilyenek lehettek Tesszalonikában is. Pál azt mondja, hogy csöndesen dolgozzanak, és lássanak a maguk dolga után. Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. 2. Tesszalonikai levél, 3. rész, 13. vers. Milyen csodálatos ez! Ahogy Moody mondta, elfáradok a munkában, de nem fáradok bele a munkába. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levélbeni intésünknek, azt jegyezzétek meg magatoknak, ne tartsatok vele kapcsolatot, hogy megszégyenüljön. Második Tesszalonikai levél, 3. rész, 14. vers. A gyülekezeti tagoknak el kell határolniuk magukat a bajkeverőktől. De ne tekintsétek ellenségnek, hanem intsétek, mint testvéreteket. Maga a békesség ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal. A köszöntést én, Pál, saját kezemmel írom. Ez a hitelesítő jel minden levelemen így írok. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Második Tesszalonikai levél, 3. rész, 15. verstől a 18. versig. Levele áldásmondással zárul. Ez a záradéka ennek a csodálatos levélnek. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy tanulmányozhattam Pál apostol Tesszalonikai leveleit, és még többet megtudhattam arról, hogy mit készítesz a jövőben tieidnek, és azoknak, akik ellened fordultak. Add, hogy hűségesen kitartsak melletted, és készen várjam jöveteledet. Ámen.